Isten igéjét olvasom Ézsaiás könyvéből, 42. részből, az elsőtől a 13. versekig. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és növény sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a kabakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik. Újongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Az Úr elindul, mint egy hős, indulatba jön, mint egy harcos, harsányan kiált, diadalmaskodik ellenségeim.
Mennyi édesatyánk, köszönjük te neked, hogy amit megmondtál a próféta által, azt be is teljesítetted, hiszen minden szavad és minden ígéreted igaz. És hogy valóban eljött az, aki a foglyoknak szabadulást hozott, és bennünket is a börtönből és a sötétségből kivezetett. És köszönjük, hogy megismerhettük azt, aki a megtört nátszálat, megrepett nátszálat nem töri el, aki a pislogó mécses nem oltja ki, aki lehajolt életünkhöz, amikor az meggyengült, megroppant, és magához ölelt. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy gondunkat viseled. Köszönjük neked, hogy tudsz mindenről, ami az életünkben történik. Minden gondolatunkat, minden érzésünket ismered. És köszönjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban azt is láthattuk, hogy mindez nem hagy téged érintetlenül. Hiszen együttérzés van benned, és ez az együttérzés az, ami az Úr Jézus Krisztust is újra és újra felindította arra, hogy a Szentlélek erejében a testi-lelki betegeket megérintse, a kitaszítottakat a közösségbe visszavezesse, az erőtleneknek erőt adjon, a gyászban lévőket vigasztalja, a szegényeknek örömhírt hirdesse, hogy minden körülmények között az életet szolgálja. És így vagyunk most előtted, Urunk, akik egyrészt megkóstoltuk mindezt, akik tudjuk, hogy eljött a te országod, a te uralmadnak az ereje az életünkbe. Ezért vagyunk együtt, ezért vagyunk a te néped tagjai. És akik másrésztről mégis annyi kérdést hordoznak, annyi mindenben várjuk a szabadításodat, az útmutatásodat, a segítségedet, hogy megnyisd a mi szemeinket, és meglássunk téged. Így kérünk, Urunk, hogy fogadj most el bennünket, fogadj el a mi Isten tiszteletünket. Legyen az kedves te előtted, és szent lelkedet árasszad ki ránk. Jöjj, Szentlélek, Úristen, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, és légy itt velünk, formálj minket, szólj hozzánk, taníts bennünket. Amen. Istenek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek, írva található János evangéliumának a 9. fejezetében. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle. Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik. Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan azt mondták. Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak. Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz őróla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, kérdezzétek meg tőle. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt. Hogy bűnöse nem tudom, egyet tudok. Bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt. Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták és azt mondták, te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem lett volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestül bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, lássanak.
és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik közelében voltak, és ezt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Kedves testvérek, két hete beszéltünk ennek a történetnek az első részéről arról, hogy Jézus megnyitja a vakon született embernek a szemét. A mai részben pedig, vagy a mai igehirdetésben pedig arról szeretnék szólni, hogy milyen reakciókat váltott ez ki a körülötte lévőkben. Mert azzal, hogy Jézus meggyógyított egy embert, aki születése fogva óta vak volt, és ezzel azt bizonyította és azt mutatta be, hogy nem igaz az a gondolkodásmód, amit farizeusok és tanítványok is gondolnak, hogy ha valaki vakon született, akkor annak valamilyen bűne kellett, hogy legyen, vagy a szüleinek kellett, hogy bűne legyen. Ezután mégis nincs vége a történetnek, mert egy hatalmas nagy küzdelem zajlik. A hit és a hitetlenség küzdelme zajlik a szemeink előtt. Más szóval egyesek lelki értelemben lett vaksága nyilvánvalóvá lesz, míg a gyógyult ember a történet végére lelki értelemben is látást nyer. Ebből a történetből kiderül és megmutatkozik előttünk, hogy van valami, ami veszélyesebb, pusztítóbb, makacsabb, mint a betegsége ennek az embernek, aki meggyógyult, és ez a lelki vakság. És az is kiderül, hogy milyen ára van annak, hogy valaki egyszer csak meglássa Jézust, és azon kívül, hogy megnyíltak a szemei, lelkileg is felismerje, hogy kivel áll szemben. És minden alkalommal, vegyük ezt nagyon komolyan ma is, amikor Jézus megjelenik közöttünk, ugyanez a harc folyik. Minden alkalommal a hitnek és a hitetlenségnek, a látásnak és a vakságnak, a világosságnak és a sötétségnek a küzdelme folyik. Ezért ez a történet nem csak a múltnak a része. Ez a történet itt zajlik közöttünk, amikor Krisztus megszólal közöttünk. Ennek a történetnek ma az a tétje mindannyiunk számára, hogy látunk vagy nem látunk. Hogy vakok vagyunk, vagy megnyílnak a szemeink. Hogy megkeményedünk, vagy pedig leborulunk ő előtte. Nézzük hát először, mi a lelki vakságnak a miben léte. Mi az, ami kiderül erről az állapotról, amiről azt kell mondanunk ennek a történetnek az alapján, hogy félelmetes állapot. És az előbb énekeltük ezt az éneket, hogy keltenem egy kitérőt, ami oly személyes és szerető módon beszél Jézusról. És az a vágyam, hogy Isten megadja nekünk azt, a Szentlélek megadja nekünk azt, hogy meghalljuk így Jézusnak a szavát. És a másik oldalról az a vágyam, hogy senki ne legyen közöttünk, aki a történet végén ugyanott tart, ahol a farizeusok. Én látok, én az igazságban vagyok, és közben nem lát. Isten adja meg nekünk, és legyen könyörületes hozzánk, hogy mindez megtörténjen itt. Mit tesznek tehát ezek a vezetők, amikor megtudják, hogy Jézus megnyitotta egy vakon született ember szemeit? Számukra ez egy probléma lesz. Ők nem megállnak, hogy dicsérjék és magasztalják Istent, hogy ilyen még nem történt. Hogy itt valami olyan változás történt, amit felfogni sem tudunk, és magasztaljuk és dicsérjük ezért az Urat. Nem. Az ember és a gyógyulása nem fontos számukra, ez egy probléma. A probléma pedig arról szól, hogy ha ez így van, ha egy ember élete így megváltozott, akkor mit kezdjünk most ezzel a Jézussal? Ha kitudódik ez, akkor mindenki elkezdi követni még inkább, pedig ők már rég eldöntötték, hogy ezt a Jézust, ezt le kell állítani, sőt, meg kell ölni, el kell veszíteni. A lehető legrosszabbkor történik ez. Ezek az emberek lényegében azt mondják, hogy bárcsak meg se történt volna a vakon születettnek a gyógyulása. Bárcsak lenne még mindig vak, akkor nem kéne szembenéznünk ezzel a problémával. Ez az alaphelyzet. Akkor valakinek az élete megváltozik körülöttünk, Isten ereje nyilvánvalóvá lesz, és az ember annyit mond, hogy bárcsak meg se történt volna. Ez csak egy probléma. Nézzük, hogy hogyan történik mindez az ő életükben. Hogyan megy végig ez a folyamat, amelyben ezek az emberek ellenállnak és szembeszállnak Jézussal. Hozzájuk vezetik a vakembert, aki már lát, és megkérdezik, hogy hogyan jött meg a látásod. És ő elmondja, ami történt. Jézus sarat tett a szemeimre, aztán megmorsakodtam, és most látok. És mindjárt ez egy súlyos dilemmát okoz. Az egyik részük azt mondja, hogy nem Istentől való ez az ember, mármint Jézus, mert nem tartja meg a szombatot. Mert Jézus tette a farizeusi szombat törvény magyarázatának ellent mond. A másik azonban azt mondják, hogy hát hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket, ha nem Istentől van, hogyan tudná ezt megtenni? Aztán egy meghasonlás támad közöttük. És ezért újra megkérdezik, megy tovább a kivizsgálás, a vizsgáló bizottság munkája. Te mit gondolsz Jézusról? Még röviden annyit mond, hogy hát próféta az Isten embere. De ez nem tetszik nekik, és nem szívesen hallják, veszélyes számukra. Hiszen az egész kivizsgálás célja az, hogy úgy csináljanak, mintha nem történt volna semmi. És arra gondolok, hogy talán hazudik ez az ember. Talán nem is volt vak. Hívjuk ide a szüleit. A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy lát? Nos, ezt sokféleképpen lehet kérdezni. Ők ezt úgy kérdezték, hogy olyan félelembe csomagolták be a szülőket, hiszen János oda teszi hozzá, hogy tudják, hogy ha valaki Jézust messiásnak vallja, azt kiközösítik, hogy nem nagyon lehet erre mit mondani. Minden erőszakot bevetnek. Erőszakot bevetnek annak az érdekében, hogy azt mondják, itt nem történt semmi. És a szülők szigorúan a tényekre hagyatkozva csak annyit mondanak, a mi fiunk vak volt és lát, de hogy hogyan, nem tudjuk. Semmit nem tudunk. Félnek és rettegnek. Másodszor is hívják tehát ezt az embert. És esküterhe alatt kényszerítik szólásra. Dicsőítsd az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Mi már előre eldöntöttük ezt magunkban, és ez semmi nem változtatja meg. És akkor csak annyit mond, hogy bűnösen nem tudom, egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Újra és újra azt hallják, ami a tény. És ők újra és újra megkérdezik, de hogyan tette, mondják megint, amit már egyszer elmondott az ember. És akkor felbátorodik, és leleplezi az érveik gyengeségét, és nyomorúságos kicsinyes voltukat. Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Tanítványai akartok lenni? És erre aztán szitkozódással, düvel válaszolnak. Te mindenestül bűnben születtél. Te tanítasz minket? Vegyük észre, eddig azt akarták bebizonyítani, hogy nem volt vak. A végén pedig azt mondják, te mindenestül bűnben születtél, ami a saját teológiájuk szerint azt jelenti, hogy te vakon születtél, te akarsz minket tanítani? Látjuk, hogy milyen az az ember, aki elvakul, aki bezárja a szívét, aki egyszerűen nem akarja meghallani, megérteni és meglátni Jézust? Vajon miért történik ez? Hogyan lehetnek emberek ilyen kemények, amikor nyilvánvaló, hogy mi történt, és mégis ilyen keményen ellenállnak? Ami emögött van, hogy ők előre elhatározták már magukban, hogy nem fogják elfogadni Jézust. Sem a tények, sem az emberek tanúsága ezeket már nem győzheti meg. Ők eldöntötték, hogy Jézus bűnös, hogy hamis csaló, hogy félrevezeti a népet, és ezen semmi sem változtathat. Ezeket az embereket már semmi új nem érheti. Inkább letagadják a valóságot, és kiközösítik, kizárják a világukból azt, aki ezt az újat hozza eléjük, aki élő bizonyítéka annak, hogy Jézus jelen van, de nem változnak. De miért nem? Miért van az, amikor az ember ilyen nagyon keményen lezárja, és előre eldönti, hogy nem? Emögött a félelmük áll. Tudnék azt, hogy a meggyógyított vak Jézussal és az ő hatalmával szembesíti őket. És amikor valaki Jézus hatalmával találkozik, akkor az változást hoz. És az ember nem akar megváltozni. Inkább elnyomja a szavát, elnyémítja az ő bizonyságtevőit. És tiltakozással, tagadással, majd erőszakkal válaszolnak neki. És közben azt látjuk, hogy mennek a sötétségbe. Megerősödnek abban, hogy nem látják Jézust, vagy nem ismerik, hogy elutasítják. És közben egyre erősebbek abban, amit mondanak, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Megint mondom, kedves testvérek, a tét ez. A tét ez, hogy amikor Jézus megjelenik és megszólít bennünket, mint itt és most, akkor mi hogyan állunk ehhez hozzá? Ugyanúgy ott van bennünk az, hogy ez egy előre eldöntött dolog, hogy ő nem érhet el minket. És talán szlogenek vannak bennünk, amelyek ezt megerősítik és bebetonozzák az életünkbe. Az egyház és a papok hazugok és félrevezetnek. Vagy a Biblia csak egy kitalált mese, meg nem történt dolgokkal teli. Vagy mennyi gonoszság történik vagy történt a kereszténységnek a nevében. És amikor valaki mellénk áll, hogy én vak voltam és látok, az én életem megváltozott, akkor pedig azt mondjuk, ó persze, ez túlzás, ez fanatizmus. És hasonló dolgokkal bezárjuk magunkat, mondván, hogy mi tudjuk az igazságot. És emögött is ott van a félelem, amiről az előbb szóltam a farizeusok életében is. A félelem attól, hogy minden megváltozik. Mert amikor Jézussal találkozunk, akkor nagyon jól érezzük azt, hogy amikor Jézus beköltözik valakinek az életébe, vagy amikor Jézus valóságosá lesz a számunkra, akkor nem úgy van, hogy az életünk is épülete, az, amit felépítettünk valamire, az ugyanúgy marad, csak oda még valahol Jézus is beköltözik, és majd segítget nekünk, vagy jelen lesz az életünkben. Hanem arról van szó, hogy vagy Jézus a kezdet, az alap, és ő rá épül fel minden, vagy pedig nincsen helye az életünkben. Szeretném, hogy ezt nagyon átgondolnánk, és nagyon megértenénk. Jézus, vagy az egész életnek az alapja, a kezdete, a vége, a meghatározója, vagy pedig nincsen helye az életünkben. És ez, ami fenyegetettséget okoz nekünk, hogy átalakít mindent, hogy egy egész új gondolkodásmódra, egy új életre hív, hogy más irányba irányítja az életünket, mint ami eddig ment. Hogy eddig megtűrtünk dolgokat, és megbékéltünk dolgokkal az életünkben, mert azt mondtuk, hogy hát rendben van, belefér. Hogy eddig Jézusnak és Istennek az volt a szerepe, hogy ha baj van, akkor segítségül hívjuk. Hogyha szükség van rá, akkor odafordulunk hozzá. De amiről itt szó van, és amiért igazi nagy a tét, az az, hogy ahol Jézus megjelenik, ott minden mássá lesz. A farizeusok a vezetők életében, ahogy ők magyarázzák a törvényt, amilyen az ő befolyásuk és pozíciójuk a népben, amire ők felépítették az egész életüket, az egész gondolkodásmódukat, ahogy az egész társadalmuk működik, ha Jézus ebbe belép, minden felfordul. És ez az, amiért előre eldöntik, hogy nem, mert nem akarnak változni, mert nem engedik, hogy az életüket felfordítsa Jézus. És ezért minden ponton, amikor bizonyítékkal találják magukat szembe, azt mondják, hogy nem, mi tudjuk az igazságot. És nézzétek, hogy mi a vége annak, amikor valaki Jézusnak a hívására, a szavára, a bizonyítékaira, a jeleire újra és újra nemet mond. A végén azt mondja nekik Jézus, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Aki azt mondja, hogy ő lát, aki azt mondja, hogy én tudom az igazságot, aki egész bizonyosan az igazságnak a birtokában érzi magát, és nem látja Jézust, és nem hallja őt, az azt mondja róla János vagy Jézus, hogy a sötétségben van, a lelki vakságban van. Menthetetlen, mert megmarad a bűne. És amikor valaki azt mondja, hogy én vak vagyok, hogy én nem látok, hogy én keresek, hogy bennem ott van még a nyitottság arra, hogy felismerjem, hogy ki ez a Jézus, és mire hív engem. Aki azt mondja, hogy vak, az pedig látni fog. És erről szól a történet második része. Mert az első, az lehetne, ami számunkra egy nagyon kemény üzenet, és Istennek az ítélete. És legyen is az, vegye magára, akinek magára kell venni a mai napon. Aki szívét megkeményítve újra és újra azt mondja, ki ez a Jézus? Én tudom az igazságot, nélküle is. De a történet másik fele éppen arról beszél, hogy hogyan nyílik meg a szemünk. Hogy hogyan látjuk meg őt. Hogyan történik ez ennek a vakembernek az életében. Hogy miközben az egyik csoport távolodik Jézustól és megkeményedik, addig az a másik ember hogyan közeledik és hogyan nyílik meg előtte. És Isten adja nekünk, hogy ne legyen közöttünk senki, aki azokhoz tartozik, akik távolodnak tőle és megkeményednek, hanem legyenk azok, akik a vakemberrel együtt végigélve mindezt, ami itt történik, a történet másik oldaláról nézve megnyílnak ő előtte és beragyog szívükbe a világosság. Nézzük meg, hogy mi történik ő vele a kivizsgálás alatt. Ez a vakon született ember egy mellőzött, lenézett, félretett ember lehetett a gyógyulása előtt. Hát valahol ott ült, koldult, és különösebben nagy befolyása nem volt. Teher volt a családjának, a szüleinek, és erről szólt az élete. A meglepő az, hogy mintha ez nem változott volna meg, és továbbra is ez az ember végig megalázott helyzetben van. Nézzük, hogy először a szomszédok vitatkoznak felette, hogy ő az az ember, nem ő az az ember. Egyikük azt mondják, de igen, ez ő. A másik, hát ő nem lehet ő. És ott vitatkoznak a feje felett. Ezzel kezdődik a gyógyulás után a történet, amíg ő el nem mondja, hogy mi történt. Milyen érzés ez, amikor csak vitatkoznak felettünk? Aztán a farizeusoknak ugye ezt az előzők fényében nem kell nagyon magyarázni, csak egy probléma, inkább egy teher. Háromszor rángatják oda, hogy mondjad már el, hogy mi történt. Na de mégis mi történt? Na de mondd már el, hogy mi történt. Micsoda megalázás ez is, amikor a hatalmasok erejüket bevetve teszik ezt vele. Aztán a saját szülei, akik félnek és rettegnek attól, hogy kiközösítik őket a zsinagógából. A saját szülei nem állnak mellé. Annyit elmondanak, hogy hát igen, ez a mi fiunk, lát, de hogy történt, tőlük kérdezzétek meg. Vegyük észre, hogy mi történik. Ez az ember teljesen egyedül marad. Ettől az embertől, aki hiába nyerte vissza a látását, mindenki elmenekül. Jézus pedig nincs a láthatáron. Nem kötelező szint vallani a Jézus mellett, és mégis megteszi. Mégis úgy dönt, hogy azt mondja ezeknek az embereknek, hogy Istentől kell legyen az az ember, aki meggyógyított. És ezért kizárják őt a zsinagógából. Ami azt jelenti, hogy elszakad a hit közösségétől, elszakad a vallásos közösségtől, vallásilag kirekesztett lett. Aztán együtt jár ez a társadalmi kirekesztettséggel, megvetéssel. Elszakítják őt a zsidó identitásától, a zsidó gyökereiztől, úgy tűnik, hogy a szüleitől is. Ez az ember egyre nehezebb helyzetbe kerül a hit útján, Jézus miatt. Nem csak Jézus kegyelmében részesül, hogy meggyógyul, hanem Jézus sorsában is osztozik, hogy ellene fordulnak. Pedig semmi más nem tett, mint mások előtt elismerte és megvallotta, amit Jézus ővele tett. Minden lépésnél vállalta azt, aki meggyógyította, és egyre fenyegetőbb lett a helyzet. És közben megnyílnak a lelki szemei. Gyökösi Endre fogalmazta így, sokszor ki kell esnünk valahonnan, hogy Jézus karjaiba hújjunk. És nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy nem azért, hogy kiesünk sok helyről, hanem azért, hogy az elmúlt évben gyülekezetünkben emberek, kiesve a biztonságos és az egész életből hullanak Jézus karjaiba. Hogy az elmúlt évben sokan látták meg Jézust úgy, hogy kiestek valahonnan. És nem mondjuk azt, hogy na hát ezért kellett kiesni. Mert a rosszat soha nem akarjuk igazolni, és a fájdalmasat nem igazoljuk azzal, hogy utána mi következett. De Isten dicsőítjük azért, hogy a legkülönbözőbb módon éljük ezt át. Valakit elveszítve estünk ki, és hullottunk Jézus karjaiba. Házasságunk megromolva,
szakad szét, és hullunk Jézus karjaiba. És folyamatosan történik ez közöttünk, a Szentlélek munkája által. Sokszor ki kell esnünk valahonnan, hogy Jézus karjaiba hulljunk. És nézzétek meg, hogy ez történik ezzel az emberrel. Ahogy egyre inkább elutasítják, és egyre inkább a perifériára kerül, úgy mondja ki, hogy kicsoda Jézus. A történet elején még csak azt mondja, hogy egy ember meggyógyított. A történet közepén azt mondja, hogy hát egy próféta. Egy próféta, egy Isten embere ez, akivel találkoztunk. A történet végén azt mondja, Istentől van ő. Isten fia. És kiközösítik. És amikor az ember kiesik, és kihullik onnan, ahol az élet egész és az élet működik, amikor kiesünk onnan, ahol elmegy az élet Jézus nélkül is, akkor megjelenik Jézus. Akkor egyszer csak megjelenik, a történet legvégén megjelenik Jézus a gyógyító és az életadó. Valahogy megkeresi azt, aki kihullott. Megkeresi azt, akit kiközösítettek. Megkeresi azt, aki azért van egyedül, mert azért fenyegették. Mert egyre világosabb előtte, hogy Jézus nem csak egy ember. Jézus megáll előtte, megszólítja az elutasított, félretett, megalázott embert. Hiszel-e az ember fiában? Hát ki az Uram, hogy higgyek benne? Látod őt, és veled beszél. Hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. És itt nyílik meg a szeme. És ez az a látás, az a világosság, ami az élet. Amikor az ember egyszerűen tudja, hogy találkozott Jézussal, amikor leborul előtte, amikor imádja őt, amikor azt mondja, hogy a tiéd vagyok, Uram, és te az enyém vagy, amikor azt mondja, eddig nem láttalak, eddig vak voltam, de most végre látlak, és gyönyörködöm benned, mert felragyogott az életünkben. Ne féljünk hát beszélni róla. Ne féljünk hát vállalni Jézust. Ne féljünk vállalni Jézust a munkahelyünkön, ne féljük vállalni Jézust bárhol, ahol szóba kerül. Mert érezzük, hogy ezért kiközösítés jár. Mert érezzük, hogy ezért emberek máshogy fognak ránk gondolni, máshogy fognak velünk foglalkozni, máshogy fognak ránk tekinteni. De mégis azt látjuk, hogy ahogy kiszorulunk, amit nem akarunk és nem választunk, de ha Jézust vállaljuk, ahogy kiszorulunk, úgy kerülünk ő hozzá is egyre közelebb. Mert soha ne gondoljuk, hogy Jézus középen van. Az erősek, a hatalmasok, a befolyásosok, a gazdagok, az egészségesek között. Hanem úgy tűnik, hogy Jézus mindig a periférián van. A kiszorultak, a gyengék, a megtörtek, az elerőtlenedettek, a fájdalommal küzdők között. És amíg minden erőnk csak arról szól, hogy középen akarunk lenni, erősek és egészségesek, addig nem veszük észre, hogy a széleken találkozhatnánk Jézussal. Ha látod őt, dicséred őt. Ha nem látod őt, kiálts hozzá. Addig kiálts hozzá, amíg meg nem nyitja a szemeidet. Mondjad azt, Uram, vak vagyok, de látni akarok. Vak vagyok, de nem nyugszom, amíg meg nem nyitod az én szemeimet. Jöjj, Szentlélek Úristen, szállj le rám. Amen. Szeretnénk téged, Úr Jézus Krisztus, meglátni és látni, de nem úgy, hogy látunk téged és leborulunk előtted egy Isten tiszteleten, amikor megszólítasz, hanem úgy látni, hogy lássunk téged akkor, amikor a munkánkba megyünk, vagy amikor a gyermekeinkkel vagyunk. Szeretnénk téged látni, amikor betegek vagyunk. Szeretnénk téged látni, amikor elkeseredünk. Szeretnénk, ha olyanok lennénk, akik téged látunk, amikor valami nagy öröm ér, amikor valami sikerül. Szeretnénk téged látni folyamatosan. Add, hogy a mi tekintetünk ne essék le rólad újra és újra, mert megvalljuk, hogy így történik ez, hanem hogy bizonyosan ismerjünk, hogy bizonyosan lássunk szívünkben, hogy valóságosan hallhassuk a te szavadat, hogy bárhol vagyunk, bármit teszünk, ez a bizonyosság élő és valóságos legyen a számunkra. Kérünk, hogy nyisd meg a szemeinket. Különösen imádkozunk azokért, akik avval az őszinte kéréssel jönnek hozzád most, hogy még nem látlak Jézus, de szeretnélek látni. Kérünk téged, hogy add meg azt, amit kérnek, és jelentsed ki magadat nekik. Kérünk téged azokért, akik azt mondják, hogy látunk, pedig vakok. Törjél át az önigazságnak ezen a hatalmas falán. Terjét hozzuk, Urunk, a mi közös életünket, a gyülekezeti életünket. Imádkozunk azért, hogy tartsál meg bennünket a te szeretetednek és a benned való hitnek az egységében. Kérünk téged, hogy adj nekünk engedelmességet abban, hogyha valaki ellen panaszunk van, akkor azt beszéljük meg, kérünk bocsánatot, adjunk bocsánatot. Ne engedd, hogy az ördög meg tudjon rontani bennünket. Imádkozunk, Urunk, azokért az emberekért, akik súlyos szolgálatokat hordanak a gyülekezetben, az ő vállaikon, adj bölcsességet, szent lelkettől való erőt a házi csoportvezetőknek, hogy valóban élet fakadjon a kis csoportokban, a gyerekek között szolgálóknak, zenészeknek, akik betegeket vagy nehéz helyzetben lévőket hordoznak, látogatnak, akik segítenek különböző módokon. Így hozzuk eléd a presbiter választást is, hogy állj meg bennünket ebben a folyamatban, és add, hogy te tőled való döntések szülessenek. Imádkozunk, Urunk, ezért a lakótelepért, ahova helyeztél bennünket. Kérünk téged, hogy minél többen lássanak meg téged. Imádkozunk az ország lakótelepeiért, a lakótelepi gyülekezetekért, azért, hogy olyan helyeken, ahol több tízezer ember ér, és nincsen református gyülekezet, hadd szülessenek gyülekezetek. Imádkozunk, Urunk, egész hazánkért, és a magyar népért a határainkon túl is. Testvérgyülekezetünkért Csíkszeredában, Kolozsvár-Tóközi gyülekezetért, az ő iskola építésükért. Áld meg az ő fáradozásaikat, és ott, hogy eredménnyel járjon. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.